Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Fenséges Úristen, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, állatelt szívvel állunk meg ezen a délutáni órán, most te előtted, megköszönve az oly sok találkozásnak lehetőségét, mindazt az ajándékot, az örömöt, amelyet megtapasztaltunk ezen a mai nap folyamán, hogy milyen jó együtt lenni, újra találkozni, beszélgetni egymással, egymásról is, erről a közösségről. Így kérjük most is a te áldásodat, hogy légy a te igéddel, a te üzeneteddel, hogy ezt valóban tudjuk meghallani, befogadni, és ami ennél is fontosabb, tudjuk megteremni azt a gyümölcsöt, amelyet te elkészítesz a mi életünkben. Mindezt nem a mi magunk érdeméért, hanem egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztusért kérjük.
Amen.
Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, mely alapján hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, írva található a Máté szerinti Szent Evangélium 22. részében, a 22. rész 34. versétől a 40. versig terjedő ige szakaszban, eképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
Amen.
Kedves testvérek, hallva ezeket az ige verseket, gondolhatnánk azt is, megfogalmazódhatna bennünk a gondolat, hogy elég lett volna csak a címet felolvasni, miszerint a nagy parancsolat, és mindannyian tudnánk, hogy mégis miről van szó. Fel tudjuk idézni akár konfirmációi előkészületekről, akár Biblia olvasó évekkel a hátunk mögött eme igeszakaszt, és már a cím alapján is tudjuk, hogy mégis mire figyeljünk, és miről fog szólni ez a ma délutáni, ma esti alkalom. Igen, a nagy parancsolatról, a törvény summájáról, egyúttal a jézusi tanításnak a lényegéről, arról az alapkőről, amelyre mindannyian építkezünk, és építkeznünk kell. Hogy mégis mik voltak az előzmények, hogy mire fel ez a felelet, ezek a mondatok, amelyek jól tükrözik azt, hogy sokszor nincs szükség arra, ahogyan adott esetben a fogányok imádkoznak, hogy órákon keresztül tanítsunk, hogy oldalakon keresztül olvassuk akár a Szentírást, hiszen itt van néhány vers, és ebben a néhány versben benne van minden. Benne van a 10 parancsolat, benne van a jézusi tanítás, benne van mindaz, amelyet Isten elvár tőlünk, és hogyha ezt megpróbáljuk megtartani, akkor boldogabb lesz nem csak a mi életünk, hanem mindazoké, akik körbevesznek bennünket. Akkor fejlődik a közösség, akkor erősödik a gyülekezet, és érezni fogjuk valóban az Istennek az áldását mindannyiunk életén. Itt most jön a két legnagyobb zsidó párt, felteszik a maguk kérdését, azzal kapcsolatban, amit éppen ők nem hisznek, amelyről nekik kételjeik vannak, vagy ahogyan hallottuk, egyszerűen csak kérdést intéznek Jézushoz, nem az elsőt és nem is az utolsót, azzal a célzattal, hogy megkísértsék őt. megkísértsék, hogy végre próbáljanak fogást találni rajta, hogy legyen már egy indok, legyen már egy ok, amivel valóban lehet vinni őt, hogy mi megmondtuk. Mi megmondtuk, hogy ő is hamis tanító, álproféta, hogy ő is az Isten és a császár ellen beszél. Közben nekünk mégis talán az a kérdésünk, hogy hogyan nem veszik észre. Vagy ha nem is veszik észre az ő személyét, és nem nyílik meg az ő szemük, akkor hogy nem tanulnak abból, hogy bármikor, bármilyen kérdést tegyenek fel a mesternek, ő bizony azt meg fogja válaszolni. Meg fogja válaszolni úgy, hogy abban nem találnak kivetnivalót. Meg fogja válaszolni úgy, hogy a kérdezők lesznek azok, akik el fogják szégyelni magukat, és talán jobb lenne, hogyha lehajtott fejjel, és minden egyéb kérdést elfeledve elmennének, és felhagynának ezzel a hadjárattal. Így kérdeznek először a feltámadással kapcsolatba, mert ők nem hittek a halál utáni életben, és miután Jézus megválaszolja ezt a kérdést, visszavágva a saját fegyverükkel, hiszen annak az Istennek a szavát idézi, akit ők is hisznek, és idézi így az Ószövetséget, hogy ő bizony Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Nem a holtaké, hanem nagyon is az élőké. Vagy pedig jönnek a farizeusok, és fölteszik a kérdést, hogy mégis melyik a nagy parancsolat a törvényben? Mégis, hogyha választani kell, és Jézus most választ te, melyik a nagy parancsolat? Mintha ők már-már választottak volna, esetleg megerősítést várnak, hogy vajon jól tudják és jól gondolkodnak-e, vagy talán egyszerűen segítséget, hogy ne ők kelljen döntsenek. Mert jó-jó, nem sok az a 10 parancsolat, de hogyha mindet egytől egyig megpróbáljuk megtartani a mi életünkbe, akkor talán azt mondanánk, hogy bizony mégiscsak sok az a 10, de mind a 10-re szükség van. Kedves testvérek, amikor olvastam ezeket az igeverseket, és kiválasztottam erre a mai alkalomra, akkor az volt az egyik első kérdés, amely eszembe ötlött, és talán ezzel nem vagyok egyedül, hogy már-már nem kérdés, hanem talán egy beidegződés. Hogyha azt olvassuk, hogy szadduceusok, farizeusok, írástudók, ha azt olvassuk, hogy elmentek, hogy megkérdezzék a mestert, akkor ugranak be a gondolatok, hogy már megint próbára akarják tenni, már megint kísérteni kívánják őt, míg mindig nem adják fel, és már megint próbálkoznak. Most azonban azon túl, hogy itt konkrétan ez le is van írva, én úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez talán túlmegy a kötekedésnek, a vádaskodásnak a kérdésén, mert én úgy gondolom, hogy ez a kérdés mögött ott a tájékozódás. Mert abban a korban ahány rabbi, ahány párt, annyiféle magyarázata a törvénynek. Ki így, ki úgy magyarázta, hol ilyen, hol olyan hagyomány rakódott rá, hosszú idők és hagyományok vastag rétege után már-már elfeledve, hogy mit is parancsolt az Isten. Ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy mi is szeretnénk tudni, hogy akkor az adott parancsolat mit jelent. Nem az emberek szemében, nem a tanítók szemében, hanem az Isten szemében. Hallva azt, Isten mit vár tőlünk? És mindez csak tovább erősödhet bennünk, hogyha annak a kornak a gyakorlatára gondolunk, hogy a törvény be nem tartása milyen következményekkel járt. Nem úgy, mint ma, gondoljunk akár az egyház fegyelemre és gyülekezeteinkben, egyházunkban történő törvényszegésekre, vagy éppen elhajlásokra, vagy vegyük elő a világi törvényhozást, ahol hol vannak már azok az igazán szigorú és elrettentő büntetések. Most én csak két példát említenék. Az egyik a tálió elv, szemet szemért, fogat fogért. De ami engem még inkább elrettentett, megijesztett, vagy elgondolkodtatott. Az kössük az 5. parancsolathoz, a szülőknek a tiszteletéhez. Mert bizony akkor, hogyha egy gyermek megtagadta a szüleinek való szófogadást és engedelmességet, akkor őt akár halállal is büntethették. Úgy gondolom, hogy ilyen büntetések és ilyen következmények mellett nagyon is szeretnénk mi is tudni, hogy mi mit jelent. És mi is kérdeznénk. És nem egymást kérdeznénk, nem a Talmudot és egyéb iratokat lapoznánk fel, hanem különösen úgy, hogy mi már tudjuk, ki az a Jézus Krisztus, oda mennénk hozzá is, talán mi is feltennénk a kérdést, Mester, melyik nagy parancsolat? És hogyha figyelmesen olvassuk a választ, észrevesszük azokat az érdekességeket, amely különlegessé és szépé teszi ezt a néhány verset, hiszen ami legelőször szembe tűnik, hogy Jézus nem a 10 parancsolatból idéz. Azon túl pedig, hogy nem onnan idéz, azt a 2 parancsolatot, amelyet ő mond, azt ráadásul egyenlővé is teszi. Vajon lehet-e az ő válasza helyes, hogyha nem a törvényt idézi? Ezen valószínűleg meglepődtek akkor is, és meglepődhetünk most is, hiszen talán mi is azt várnánk, az lenne az első és kézenfekvő gondolatunk, hogy egyet-kettőt kiemel. Vagy az első, vagy a második kőtábláról. Vagy legyünk igazságosak, akkor emeljünk ki egyet innen és egyet onnan. Ő mégsem ezt teszi. Nem ezt teszi, hanem hallunk 2 addig ismeretlennek tűnő parancsot, amely mégis nagyon ismerős mindannyiunk számára, akik olvastuk, megtanultuk, tudjuk, reménység szerint értjük is a 10 parancsolatot, mert ő összefoglalja a 2 kőtáblát. Összefoglalja ebben a 2 egyszerű, rövid és tömör mondatban. Nem 2 csinál belőle, hanem összefoglalja azt, és ez óriási különbség. Hiszen a 2 parancsolat magába foglalja az Isten iránti kötelességeinket, és magába foglalja az embertársaink iránti kötelességeinket is. Szeressük a mi Istenünket, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. És úgy gondolom, hogy ez a kulcsfogalom, a szeretet, ez az, amely köré épül a szeretet 2. parancsa, ez az, amely köré épül Istennek és Krisztusnak a munkája, az az érzés, amelyet mi is szeretünk, amelyet szeretünk megkapni, amelyet szeretünk továbbadni, de mégis napról napra rádöbbenünk arra, hogy hiányosságokban szenvedünk. Szenvedünk mi is, mert számunkra furcsa módon, melyet talán mi sem értünk, de napról napra talán azokat bántjuk meg leginkább, akiket a legjobban szeretünk. Akik ott vannak velünk nap mint nap, akik kiállnak mellettünk akkor is, hogyha az ismerősök, a barátok elfordulnak, akkor is, hogyha gyengeség, betegség sújt. Ott vannak akkor is, amikor már-már úgy érezzük, hogy abszolút egyedül maradtunk. Sokszor talán velük szembe marad el ez a hála. És ők kapják azt, amelyet másoknak nem merünk elmondani, nem akarunk elmondani, mert esetleg félünk a következményektől. És sokszor szól a szeretetlenség szava, utána pedig a bocsánat kérés. Mennyiben jobb lenne, kedves testvérek, hogyha a bocsánat kérés helyett is, azt megelőzve a szeretet szólna a mi ajkunkról. És így adhatunk hálát a mi Istenünkért, aki kegyelmes, aki nem olyan önző, aki nem úgy él, vagy úgy gondolkodik, ahogyan mi, aki nem tesz különbséget az Isten és az ember szeretete között, hanem azt várja, hogy próbáljuk meg úgy szeretni őt, próbáljuk meg úgy szeretni a fele barátot, ahogyan szeretjük saját magunkat. Mert ha erre a szintre el tudunk jutni, akkor mondhatnánk, hogy már jók vagyunk. És hogyha önmagunk szeretetét háttérbe tudjuk szorítani, és ezáltal előtérbe helyezni az Istent és a fele barátot, akár azt, aki mellettünk él, akár azt, akivel együtt munkálkodunk, de azt is, akivel nem szívesen állunk szóba, akkor munkáljuk leginkább az ő akaratát. Kedves testvérek, persze mondhatjuk mi is, és talán gyakori kifogás, hogy mindez nekünk hogy sikerülhetne. Akár legyen szó szeretetről, akár legyen szó a Krisztus követésről, akár legyen szó a böjtölésnek őszinte is, Istenhez közelebb vívő komolyságáról. Hogyan sikerülhetne ez nekünk? Merjük elhinni, hogy sikerülhet. Merjük elhinni, hogy nem csak Jézus az egyedüli, mert hát ő Isten volt. Mert nekünk is sikerülhet. Csak bizalom kell hozzá, határozottság, akarat, és ehhez is szükség van a szeretetre. Így törekedjünk hát, kedves testvérek, a krisztusi életre, a Krisztus himnuszban megfogalmazottakra. Így törekedjünk, és lépjünk előrébb a szolgálatban, gyülekezeten, egyházon belül, kitárva a mi kezeinket, és élve a lehetőségekkel, az egész világra nézve. Mert ne gondoljuk azt, hogy mi pici gyülekezet vagyunk, ne gondoljuk azt, hogy mi kis porszem vagyunk a világba, mert ez az óriási gyülekezet, Istennek ez a kedves népe is, hiszem, hogy sokra hivatott, és mindezt be is tudja teljesíteni. Végezetül pedig Márkhoz hasonlóan ezt a felsorolást, ezt a hármast egészítsük ki mi is egy negyedikkel, hogy ez a mi törekvésünk történjék teljes erőből is. Ne adjuk fel, hogy halankadunk. Ne adjuk fel, hogyha erőtlen a kéz, a láb, ha már nem olyan tisztán lát a szem, vagy élesen hall a fül, mert erőt mindig kapunk. Kapunk az Istentől is, lesznek, akik mellénk állnak, akik nem hagynak cserbe bennünket, és ugyanúgy kell, hogy mi is odaálljunk a fele barát mellé. Így adja az Úr mindannyiunk számára, hogy megtartva az ő parancsolatait, tudjunk tökéletesedni a hitben és a szeretetben. Így kívánom, hogy ez az isteni, ez a krisztusi szeretet határozza meg a ti életeteket. Törekedjetek ennek megtartására, ennek megélésére és továbbadására. A Szentlélek Isten adjon ehhez erőt, nektek, mindannyiunknak, egész anyaszent egyházunknak.
Amen.
Válaszoljunk imádságban a mi Úrunk megszólító szavára. Úrunk Istenünk, fenséges nagy Úr, áldunk és magasztalunk téged háromszor szent nevedért, a te igédért és a velünk közölt üzenetért, hogy újra és újra te megerősítesz bennünket, hogy nem folyton azt kell lássuk, hogy mennyire bűnös, halandó és törékeny emberek vagyunk, hanem képes vagy megerősíteni és felemelni bennünket a te szereteted által. Így kérünk téged ebben a mostani imádságban, hogy áraszt kiránk, és ami még fontosabb, hogy erőt és támaszt, hogy tudjuk továbbadni a te kegyelmedet, a te szeretetedet, hogy ez a közösség, amelyben ma itt lehetünk együtt, hogy ez a gyülekezet tudjon még nagyobbra nőni, és tudjon még nagyobb terheket hordozni. Így áld meg, Urunk, a gyülekezet lelkipásztorait, gondnokait, presbitereit, a gyülekezet minden tagját, akik szeretnének előre lépni, akik akarnak tenni, és láthatjuk, hogy a te kegyelmed által képesek gyümölcsöket is teremni. Így imádkozunk, Urunk, hálatelt szívvel ezért a mai napért, kérve, a jövőre nézve, ne fordítsd le, és ne vedd le a te tekintetedet a te közösségről, a gyülekezetről, a mi egyházunkról. Mindezek mellett pedig te légy a megfáradtakkal, gondot, bajt és terhet hordozókkal. Te légy mindazokkal, akik otthonaikban vagy kórházi ágyon várják a gyógyulást, akik nélkülöznek, vagy akik épp az emlékezés és a gyász nehéz óráit és napjait élik meg. Urunk Istenünk, benned bízunk, téged kérünk és hívunk segítségül, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért.
Amen.
Imádkozzunk együtt is, testvérek, az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek megáldó, oltalmazó ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal.
Amen.
A mi segítségünk jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Szeretett testvérek, az egyházlátogatás alkalma van a mai napon a Miskolc-Tetenvári Egyházközségben, és a Borsodgömöri Református Egyházmegye elnökségének a köszöntését szokták ilyenkor átadni az egyházlátogatók. Hát most személyesen magam jöttem, az elnökség egyik felét képviselem, a Bőcsi Egyházközségnek a köszöntését is hozom, valamint az igehirdető lelkipásztor testvérem Kis Péter a tiszatarjáni gyülekezet köszöntését is hozza. Isten igéjét olvasom a Mózes 5. könyvének 9. részéből a 18. és 19. versekből. És leborulék az Úr előtt, mint annak előtte 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet sem ittam, mindenti bűnötökért, amelyeket elkövettetek valahasz cselekedvén, ami gonosz az Úr előtt, hogy ingerejétek őt, mert félek vala a haragtól és búsulástól, amelyel térjátok, úgy megharagudott vala az Úr, hogy el akart vala pusztítani titeket, és meghallgatta az Úr engem akkor is. Szeretett testvérek, Istennek itt lakozó népe, a böjt van benne ebbe az ige szakaszban, és ez egy jogos kérdés a mai világban, hogy vajon mit jelent a böjtnek a dolga, mikor kell böjtölni. Gondolom, hogy a vasárnapi ige hirdetés erre igyekezett választ adni, és a 40 napos böjt minden egyházi esztendőben visszatér, már a mai felgyorsult világban, amikor iskolai, azután aki teheti vállalati helyeken étkezünk, ez nem igazán megvalósítható. Vannak, akik azt mondják, hogy nekünk reformátusoknak amúgy is ez nem egy érdekes dolog, nálunk ilyen nincsen. Mégis van ebben a dologban valami, mert Isten népe, amikor valami fontos dolog jött, akkor böjtöt hirdetett, és Istennek emberei volt, amikor böjtöt folytattak, és ugye az Úr Jézus arra tanít bennünket, hogy lehetőség szerint ezt kívülről ne nagyon lehessen észrevenni rajtunk. Nekünk reformátusoknak azt jelenti, hogy valamit magunkon takarítsunk meg. Azt mondhatja valaki, hogy de hát ugyan vajon ebbe a világba mit lehet még megtakarítani. Majd a politikusok a hátralévő kampányidőszakban elmondják, hogy hol van még bőségesen pénz, ahonnan el lehetne venni, másik társaságnak odadni. Ezt hagyjuk meg nekik. Nekünk magunknak az a feladatunk, hogy valami jó dolog jöjjön ki belőle. Ha valamit magunkon megtakarítunk, akár valami keftelésünket föladjuk, annak a hasznát félretesszük, másnak eljuttatjuk, esetleg úgy, hogy az észre se vegye, meg se tudja, hogy kitől kapta. Itt ebben a gyülekezetben a szeretet persely egy ilyen dolog, amit nagyon helyesen tetszenek gyakorolni, nem csak bőjben, hanem egész esztendőben is. Az, hogy magunkat korlátozzuk, ez tulajdonképpen a mai világban is megvan, vannak, akik szépek, vannak, akik sportosak akarnak lenni, és ezért éheznek. A bibliai böjt azonban ennél sokkal több. A bibliai böjt az azt is jelenti, hogy nem terhelem túl magamat testileg, nem renyhülök el lelkileg, hanem egy tulajdonképpen felfokozott lelki állapotba kerülök, amikor a testemet úgy korlátozom, hogy a lelkem megfeszüljön, és az Isten akaratát tudja keresni. Mózes egy olyan helyzetbe került, amikor az egyiptomi áspis bikának a kistestvérét csinálták meg, mert hát az Isten népe akkor is takarékos volt. Akármilyen szent dolognak találták ki a bikaborjút, azt öntötték, mondják, legtöbbször így szokott, hogy a gyermekisten tiszteleti emlékeink, meg hittanórás emlékeink így adják vissza, aranyborjút öntöttek, nem. Azt mondták a biblia tudósok, a professzoraink, gyerekek nem voltak azért olyan bőkezűek a ott lévő emberek, spóroltak még a bálványon is. Csak aranylemezzel borították be azt a szobrot. De Mózesnek ez elég volt arra, hogy dübeguruljon, és fent a hegyen kapott kőtáblát földhöz vágja. Nyilván azután megbánta ő maga is, de hogy lehet egy ilyen mély helyzetből tovább jutni? A hegyről jön lefele, az Isten szín elő jön lefele, és a realitással szembe kerül. Amikor mi is innen kimegyünk, visszakerülünk az életbe, a hétköznapok sodrába, akkor szembesülünk azzal, hogy mi van kinn a világban. És mindent fentről nem lehet elintézni, sem egyházi tisztségből. Egy esperes elmondhatja a lelkipásztornak, hogy az egyház megyébe ez hogy szokás, mindent meghallgatott, amit eddig mondtam neki. Szép rendben vannak a gyülekezet iratai, pontosan hibát nem találva, bár alaposan megnéztünk mindent, nem találtunk, mintaszerűen, példaszerűen vannak intézve a dolgok. Mégis, amikor az ember számára jön, és vannak, amiket fent kell elintézni a hegyen, az Isten közelébe, vannak, amiket fent lehet elintézni egy tisztségben, de a hegyről le kell jönni. Le kell jönni a hétköznapokba, és azután úgy kell betölteni a szolgálatunkat. Ebbe a gyülekezetbe, az elmúlt esztendőbe többször is el kellett jönni, hivatalos dologban. Egyházat látogatni azonban még én itt nem voltam. A egyházmegyének sokféle gyülekezetébe előfordultunk, és azt mondtam, hogy jöjjünk el, és egy lehetőség szerint pályakezdő társat választottam magamnak, aki megtanulja azt, hogy az egyház látogatásnak mi a menete, milyen iratokat nézünk meg, milyen sorrendbe, azután az épületeket hogy vesszük sorra, a gyülekezet előtt álló missziói, lelki feladatokat hogy számoljuk össze, és azután a külső felújítási dolgokat is hogy számoljuk össze, és ebből az Isten dicsősége hogy fog megmutatkozni a magunk számára és mások számára. A szeretet kettős nagy parancsolata az érvényben van. Sok minden változik ebben a világban. A Szentírás 2000 év óta változatlan formában érvényes. Nyilván vannak olyan sajátosságaink, amiket mi együtt hordozunk. Itt a Borsod-Gömöri Egyházmegyének lelki-szellemi egységében, Ósztól le egészen Tiszadorogmáig. Ez eltérő dolog, az országban sokféle lelkiséget lehet találni. Ez itt egy sajátos képződmény, aminek az értékeit pontosan tudjuk és látjuk. A böjthöz visszatérve, a böjt az nem valamiféle éhezés, hanem valaminek a céljára fordított magunknak a korlátozása azért, hogy áldásokhoz jussunk. Valahol többletet kell, hogy jelentsen. nem az ételben, nem az italban, nem ezeknek a válogatásában, hanem az Istenhez való közelebb kerülésben. Van fenn és len az életünkben, ugyanúgy, mint Mózesnek az életében. Fent volt a hegyen, le kellett menni vissza az Isten népe közé, az Isten esendő népe közé, és őket fölemelni a 10 ige által, a 10 parancsolat által, és ma is az Anya Szent Egyháznak ez a feladata, hogy feljöjjünk ide, akár ezeken a lépcsőkön, talán nehezen is vannak, akinek nehezebben megy, és azután lefelé talán könnyebb menni, de az üzenetet visszük a szívünkön, visszük a gondolatainkban, de néha talán a hátunkon is. Mózesnek a kezébe 2 kőtábla adatott, az igének súlya van, néha fajsúlya van, és ezt az üzenetet így vigyük mindig magunkkal. Így legyen Isten áldása rajtatok, Istennek itt a Miskolc-Tetenvári egyházközségben lakozó szent népén. Így áldjon meg a mindenható benneteket.